Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek benneteket, ígérem, rövid leszek, a vonatom úgyis már megy. És fogunk beszélni ígéről, olyan ígéről, amit úgy gondolom a szívemre helyezett az Úr, és anyám kimentem én is bizonságot tenni, de inkább beszélöm ebbe a szolgálatba, ha lehetséges. Igét Máté evangéliumából fogunk olvasni, a harmadik rész, 13. versétől a 17. versig bezárólag, fennállva hallgassuk meg az Isten igéjét. Tehát Máté evangéliuma, harmadik rész, 13. verstől a 17. versig bezárólag így szól az Isten igéje. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja vala őt mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondanéki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk, ekkor engedenéki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijöve a vízből, és ime az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és ő reá szállani. És ime egy égi hang ezt mondja vala, ez amat én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Eddig az Isten igéje. Áldáskérő imástra téged kérlek, Árpi testvérem.
Jó Istenünk, hálás szíve állunk itt előtted, és köszönjük neked a te drága szeretetedet, melyel minden nap körülveszel bennünket. Köszönjük kedves testvérünket is, akit most használni akarsz. Kérjük, Urunk, hogy szólj általa, szólj a szívenkhez, szíveinkhez, és attól, hogy meghallják a füleink a te drága üzenetedet. Kérünk, hogy áld meg kedves testvérünket felülvaló bölcsességgel, értelemmel és hatalommal, hadd tudja hirdetni mindazokat a nagyságos dolgokat, amit üzenni kívánsz ezen a mai délelőtön is hozzánk. Amen.
Amen. Tessenek helyet foglalni. Hát valójában egy kicsit furcsa dolog az, hogy bemerítés után vagyunk, pünkös előtt vagyunk, és bemerítésről szól az ige. Valóban nem kerestem én ezt az igét, hanem egy szó megragadott benne, és ez a szó az, hogy engedj most. És ekkor engedenéki. Ez a szó, hogy engedd. Ha egy kicsit jobban elkezdjük vizsgálni az igét, akkor elkezdünk gondolkodni rajta, legalábbis én ezt tettem, hogy miért volt szükség egy bemerítő Jánosnak arra, hogy az Úr Jézus bemerítse. Azt mondja, mert néked kellene engem bemeríteni. De miért, ezt még valahogy megértjük. De hogy az Úr Jézusnak miért volt szükség arra, hogy bemerítkezze, azt egyáltalán nem értjük. És mert itt tulajdonképpen itt egy zsidó szokásnak a folytatása ez, a bemerítés, ez egy ószövetségi dolog, ugye bemerítő János, előtt is már volt bemerítés, de most bemerítő János valami mást akart cselekedni, és ennek volt, ő tulajdonképpen egy régi ószövetségi szokásnak, mondjuk így, volt a képviselője, és hát ő volt az, aki a bűnök bocsánatára, hogy úgy mondok, ha valaki megvallotta a bűneit, ugye, akkor bűnök bocsára bemerítette őt. De bűnből való feloldozásról szó se volt. Nagyon érdekes ez az egész bemerítési dolog Keresztelő János és az Úr Jézus Krisztus viszonylatába, és ráadásul még hozzá jön egy érdekes esemény, hogy megszólal a mennyből az Atya, és azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Itt valami olyan események történnek, amit mi emberek úgy hittel elfogadjuk, de valójában maga mélységében nem is nagyon értjük. És valahogy úgy szeretné Isten feltárni nekünk azokat a titkokat, amiket ő nem azért tart meg magának, mert ő titoktartó akar maradni, hanem azt mondja, ő mindezeket át akarja adni nekünk. Miért? Hogy hasznosítsuk a mindennapi életbe. Az minden ige olyan, hogy gyakorlati. Nagyon is reálisak az igék, nem elvont fogalmak, nem misztikumok, hanem az élet minden területére alkalmazható igék. Így például ez is, hogy engedj nékünk, engedj. Az, hogy tulajdonképpen engedjünk el valamit, az nem is olyan egyszerű. Most szeretnék a saját életemből is egy-két dolgot felvázolni. Hogy mit jelentett nekem az én számomra, az, hogy engedjem el, az például az volt, hogy nekem az én bátyám bálványom volt. Légy szíves egy kicsit úgy, hogy én is halljam. Jó, köszönöm. És az egyszerűen a bátyám akármit mondott, akármit csinált, ő bármit csinálhatott, én mindent elfogadtam tőle. Ő volt a család bálványa. Igen ám, csak hogy én már 14 éves korom óta diszidálni akartam nyugatra, és mindig elmondtam, hogy hát a család az család, ugye, annak az ember őszinte mindent elmond, ugye, mindent elmondtam, erre föl senki, nem kaptam útlevet, és ki se engedtek. Miért? Mert család szószátjár volt, aztán elmondta mindenkinek. Ugye, aztán ki tudja, kinek mondták el, aki volt olyan kedves, és meggátolt abba, hogy kimessek nyugatra. Egyszer azt mondja, akkor már nős voltam, azt mondja a feleségem nekem, hogy Péter, egyszer áld meg az életedbe azt, hogy nem mondod el a titkodat. Egyszer. Próbáld meg. Egyszer. Majd kibújtam a bőrömből. Ilyet kérni tőle. Hát ez azt mondták volna, hogy mit tudom, hogy ugorjak ki az ablakon. És megtettem. És akkor alakult a kulturiszt, és nem kellett útlevél, hanem valami csoportos útlevél szervé, csak beírták a nevünket. És kikerültem Ausztriába. Hopp, kin is maradtam, persze. De valamit tanultam. Megtanultam, hogy ne legyen a családtagom bálvány. Ez semmiféleképpen nem tudta volna Isten nálam elérni, csak így. Na most az, hogy engedj, az a szó egy nagyon fontos dolgot takar önmagába. Azt is jelenti, hogy hatalom. Köszönöm szépen. Tehát az, amikor én valakinek engedek, átadom a saját hatalmamat neki. Mi történt itt? Egy korszakváltozás történt. Akkor, amikor Keresztelő János már befejezte az ő keresztelőt, azt mondta, hogy aki én utánam jö, nagyobb nálam, és majd ő fog keresztelni titeket, Szent Lélekkel és tűzzel. Tehát egy olyan korszakváltásnak volt ez az előjele, az, hogy engednéken, amelyben az Úr Jézus elvárta Jánostól, hogy adja át ezt a hatalmat őnéki, hogy ezentúl ő gyakorolja ezt a bemerítést a Szent Lélek által. És ezért volt, azért kérte János, hogy engedj. És amikor ő megengedte, tehát átengedte ezt, és bemerítette az Úr Jézus Krisztust, ezzel tulajdonképpen a felkentnek adta meg azt a lehetőséget, hogy mint attól függetlenül, hogy Isten volt, és ő neki mindig is megvolt ez a lehetőség, de ő neki át kellett adni ezt a szolgálatot ahhoz, hogy az Úr Jézus Krisztus a Szentlélekkel kereszteljen minket, és abba merítsen be a Szentlélekbe. Nagyon fontos dolog. Tudnilik, az a helyzet, hogy akinek engedünk, annak átadjuk a hatalmat. Ezért nem szabad embereknek átadni hatalmat, csak úgy, ahogy a Szentírás mondja. A Szentírásban viszont vannak nagyon érdekes dolgok elhelyezve. Például Márk 1.27, és Márk 4.41. És minnyájan elálmélkodának annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván mi ez, micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki. És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki. Micsoda hatalommal cselekszik? Honnan van ez a hatalom? Azért, mert Isten átengedte ezt a hatalmat az Úr Jézus Krisztusnak, és az Úr Jézus Krisztuson keresztül cselekszette a hatalmat. Mi az, ami Istenben láthatatlan? Az ő hatalma és dicsősége. Hogyan lett láthatóvá? Az Úr Jézus Krisztusban lett láthatóvá Isten hatalma. És hogyan válik láthatóvá az, hogy bennünk van Krisztus, amikor mi hatalmat gyakorolunk egymáson? A bűnünk felett. Hát honnan? Kinek volt hatalma az Ószövetségben a saját bűne felett? Senkinek. Honnan van hatalmunk? Azt mondani a Biblia szerint a sátannak, hogy távozz tőlem. Honnan van nekünk ez a hatalom? Az, hogy engedtünk az Istennek. Engedtünk az Istennek, és halálba adtuk az életünket, hogy részese legyünk a feltámadásnak. Engedtünk. És hogy? Mert akinek engedtünk, az Isten, annak a hatalma alá kerültünk, és másnak már nincsen hatalma fölöttünk. És ez napról napra átéljük, hogy ezt a hatalmat mindig átadjuk Istennek, amikor meg akarjuk oldani az életünket, és azt mondjuk, hogy nem én oldom meg az életet, old meg te, mert én nem tudom megoldani, Istenem, imában hozzáfordulunk, és azt mondjuk, hogy átadom neked, engedek néked, legyen a te szent akaratod szerint, és ezzel befejeztük. Még egy példát hagyd mondjak el az életemből. Elég sokat járok vonaton, Sopronba, de járok Farádra is, és bizony találkozok emberekkel. Én egy bűnvallással tartozom, én nem vagyok egy evangelizáló típus, missziós típus se vagyok. Nem keresem az emberekkel a beszélgetést, sőt, inkább felejtve teszem a fülhallgatót, hagyjalak békén, nem látok, nem hallok, olvasok, stb. Mindegy. És érdekes módon velem szembe ült egy fiatal lány. És látom azt, hogy állandóan előveszi a telefonját, és mindig néz a telefon, de egyszer csak látom, hogy sír. Síró nő, mondom, jó helyre kerültem. Na, hát mit csináljak? Hát semmi, eszembe se jutott a bizonságtétel, egy pillanatra se. És gondolkodtam, és láttam, már annyira gyötrődött ez a lány, hát, hogy úgy mondjam, begurultam, és azt mondtam neki, engedd el. Azt mondja, mit engedjek el? Mondja, ne törődj vele, engedd el. Nem értette a dolgot. Mondom neki, figyelj ide, tudsz imádkozni? Tudok. Hát akkor imádkozzál, hogy úgy legyen, ahogy szeretnéd. Azt mondja, hogy? Hát mondom, te is magadba, én is magamba, aztán majd csak lesz valami. Na, jó, benne volt a buliba. És hát szépen a csöndben elvottunk egymás mellett, aztán mondom neki, de hittel imádkozzá, hát ne csak úgy, imádkozzá. Jó, egyszer csak megszólal a telefon. Mondom, ő az? Azt mondja, ő. Na mondom, látod, érdemes volt imádkozni. És elkért az e-mail címemet. Kapok egy e-mailt, még aznap este, valami éjfél körül, én is fenn voltam éjfélkor, az van benne az e-mailbe, hogy egész éjjel imádkoztam Istenhez, hogy küldje el az ő angyalát, hogy tudjam, hogy mit kell cselekednem. Hát én ott összeroppantam abban a pillanatban. Na mondom, meggondolom ezt az evangelizációt, ezt szerintem mégiscsak kell néha szólni, úgyhogy ebből is tanultam. De tény az, hogy az elengedésben, és az, hogy át tudjuk adni Istennek a gondjainkat, a problémáinkat, nagyon sok bajtól, szomorosságtól és keserűségtől megszabadulunk. És mi sajnos emberek olyanok vagyunk, hogy foggal, körömmel ragaszkodunk a saját megoldásainkhoz, és amikor rájövünk arra, hogy hát ez éppen nem, már kezdünk éppen összeroppanni, már sírunk, már nem orszunk egész éjjel, meg dühöngünk, meg ilyesmi, akkor van az, hogy kifáradunk, és akkor jön Isten. Hagyd mondjak még valamit, ha most a bizonságtételes napon van. Hát a feleségemmel, ahol lakunk a házba, a másik felét a testvérének a családja eladta. Hát összeroppantunk, hogy ki fog ide költözni. Hát nem mindegy, mert közös a falunk, már úgy értve, hogy itt a fal, és onnantól kezdve az övék, innentől kezdve a miénk. És hát hosszú idő után, pár hónap után egyszer csak megjelennek az új lakók a ingatlanossal, hogy bemutatja az új lakókat. És így, mint a libák ott álltak ottan, és azt mondja, egy mohamedán, egy burnuszos asszony, egy burnuszos lány. Na, mondom, vége a dallak, szervusz Péter, itt evangelizáció nem lesz, Jézus nevét elhallgatjuk, különben lefejeznek, hogy nem akarok kopt keresztény sorsra jutni. Hát úgyhogy ez van. Úgyhogy most várom, hogy beköltözzenek, még felújítás van. Hát, hogy mit készített az Úr a számomra, fogalmam sincs, de már a menekülési útvonalat is kijelöltem magamnak. Ha csak lehet, elevangelizálom magamat külföldre, vagy valami ilyesmi, de tényleg így van. Nem is olyan egyszerű. Szóval az, hogy ezt elengedni, és azt mondani, hogy az Úrra bízom, hát, én most vizsgáztam éppen a mohamedánokból, hát nem sok jót mondtak nekem, vagy tanítottak, de tény az, hogy a minél nagyobb és nagyobb próbák elé állít Isten minket. Egyre nehezebb. És a másik egy nagyon érdekes dolog, amit én megtapasztaltam, hogy ha jár a szám, akkor utána behozza rajtam, mert valami olyanba fogok belekerülni, mint amit mondtam, ha csak nincs mögötte egy esemény. Úgyhogy nagyon óvatos, hogy mindig arról beszélünk, ami már megtörtént, és olyanról nem, ami még nem történt, mert behozza az Úr. Biztos vagyok benne, hogy egyszer beleesek, én még úgy sose tudtam megúszni. Hát bizony, ez a hatalom, átadás, amiről beszélek, az még a tanítványok esetében sem volt valami egyszerű és természetes. Lukács evangélium a 10, 17 és 20. Visszatérve pedig a 70 tanítvány örömmel, mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. De azon ne, azt mondja az Úr Jézus, de azon ne örüljetek, hogy a lelkek nétek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel van írva a mennybe. Mi ebbe a differencia? Ha olvassuk csak egyszerűen az igét, nem találunk benne semmi különlegeset. De mit mondanak a tanítványok? Azt mondja, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Nekik. Felhasználják az Úrnak a nevét eszköznek arra, hogy engedjenek az ördögök. Na most, ez egy mai betegség is, hogy általában azt hiszük, hogy ha az Úr nevét felhasználjuk, akkor olyan hatalmunk van, hogy bármit megcselekedhetünk, mert a Bibliában a tanítványok is. Csak azzal a különbséggel, hogy amikor az Úr Jézus hatalmat adott nekik, akkor azt is megmondta, hogy mit kell csinálniuk. Mi viszont nem használhatjuk fel az Úrnak nevét eszközként a saját akaratunk, kívánságunknak a teljesítésére. Felhasználni nem használhatjuk. Fordulhatunk az Úr nevében, az Atyához, de semmiféleképpen sem eszköz a kezünkben. Ez egy karizmatikus betegség egyébként, hogy éppen ez a probléma, hogy felhasználni. Nem a Szentlélek használ fel minket. Ez a különbség. Ő használ, nem mi használjuk őt, és nem az Úr Jézus nevét, hanem ő használ föl minket is. És ő az, aki azt mondta Péternek, hogy hagyd ott a hálódat. Ő az. Azt mondja az Úr Jézus, hogy elmentek, és majd embereket fogtok halászni. Nem azt mondta. Elmentek, és én embereket fogok halászni. Ezt mondta az Úr Jézus. Egész megdöbbentem ezen az igén, hogy ő cselekszik, és nem a tanítványa. De már akkor az értésükre adta, és lám itt, hogy mennyire nem értették meg, itt a bizonyíték arra, hogy a te nevedbe, hogy engedtek nekünk az ördögök. Hát hogy engedtek volna neki, kérdezem én. Hát kicsodák ők. Ugye voltak a Stéfák fiai, ugye, akik neki álltak ördögöt űzni. És mi lett az erre? Azt mondja, Pát ismer, Krisztus ismer, ugye, Jézus ismerem, Pát is ismer, de ti kik vagytok. Na, ez volt a válasz rá. Ugye, tehát nem lehet ilyesmit csinálni. És a mi gyakorlatunk az pontosan olyan, mint az apostolok. A apostolok olyan emberek voltak, mint mi. Csak kiválasztotta Isten őket. És mi ugyanúgy megcsinálhatunk, és nem csinálhatunk dolgokat, mint az apostolok. Én nem tudom felfogni, micsoda kegyelmet kaptunk, hogy van egy Bibliánk. Egyszerűen olyan világosan le van írva benne minden, hogy ez úgy az ilyen, hogy még a bolond se téved el rajta. Hát én sokszor eltévedtem rajta, lehet, hogy a bolond nem, de én igen. De tényleg úgy van, hogy ott van a kezünkben a lehetőség, és ezt a lehetőséget életünknek a legnehezebb pillanataiba, legnehezebb eseményei is fel tudjuk használni. Még szeretnék, most mindjárt volna 5 perc, jó? Még mondani valami. Azt mondja, Cselekedetek 5.29. Felelvén pedig Péter és az apostolok mondának, Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. És mi vagyunk néki bizonságai ezen beszédek felől, és a Szentlélek is kit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Itt két nagyon fontos dolog van. Tehát azt mondja, hogy Istennek kell inkább engednünk, mint az embereknek. Sokszor van ilyen, hogy választanunk kell. Valaki mond nekünk valamit, és meg kellene vizsgálnunk, hogy Istennek is ez az akarata. Például nekem hosszú, mondjam úgy, hogy évtizedekbe került, mire odáig eljutottam, hogy aznap, ha valaki kérdez, vagy kér valamit, ne adjak választ, hanem csak másnap. Én miért? Megkérdezi, és akkor rögtön rá megmondtam a választ. Meg is volt az eredménye. De hogyha aznap az Úr elé viszem, és megbeszélem vele, és elmondom, akkor utána már nem az én dolgom, hogy mi fog történni. Egyszerűen el tudom engedni. Mert akár sikerül, akár nem sikerül, én oda bíztam az Úrnak. Annak az eredmény már nem az én dolgom. És számtalanszor megtapasztaltam, hogy rosszul kérte, rossz dolgot kértem, nem azt, ami az Úr akarta. És még az a rossz is, ami utána következ, az én javamat munkálta. Mert akik az Isten szeretik, minden a javukat munkálja. Tehát Isten jóvá teszi azt is, hogyha nem úgy sikerülnek a dolgok az ember életében, mint ahogy az ember kéri és szeretné. Így soha nem csalódunk Isten, mert nem szoktunk csalódni. Miért? Mert ő a rosszat is jóvá teszi. Hát a legrosszabbat, az ördögnek a munkáját jóvá tette, akkor ennél már rosszabbat nem lehet csinálni, ugye? A legrosszabbat, a halált, amit behozott az ördög, az Úr Jézus egyszerűen eltapotta a bűneinkkel együtt. Akkor kérdezem én, hogy a mi kis, hogy úgy mondjam, piszlicsári kis dolgainkat, hogy ne lenne Úr és Király? Hát miért hitetlenkedünk bele, hogy ő nem tudja megoldani? Hát miért ne tudná megoldani? Hát csak az imaházba az Atyánk? Vagy pedig mindenütt? Vagy csak akkor, amikor beszélgetünk egy Biblia körbe. Vagy pedig inkább úgy van az, hogy Atyánk mindenkor, Istenünk mindenkor bennünk lakozik, akárhova megyünk, nem tudunk elmenekülni. Az ige azt mondja, hogy ha a hegyekre mennék is, vagy akár a sziklák közül, vagy a barlangba, akkor is te ott vagy. Tehát nem tudok elbújni előle, nem is akarok, hogy hozzáteszem gyorsan. Ugye? Mert mindenütt velem, de viszont ha mindenütt velem van, akkor nincs az az helyzet, és nincs az az élet, olyan pozíció, amiben az ember ne hívhatná őt segítségül. Én végső szó szerint azt szeretném mondani, engedjünk neki. Engedjük el, amihez ragaszkodunk. És nem vagyunk benne biztos, hogy tőle van. Engedjük el. Vigyázat, van ennek veszélye is. Nem arról van szó, hogy valaki engedje a házastársát, ha nincs vele jó kapcsolata. Nem erről van szó. Na, volt, aki így értelmezte. Nem erről van szó. Engedjük el azt, hogy mi görcsösen ragaszkodunk valamihez, amit magunk akarunk megoldani. Miért? Mert adjuk át a hatalmat Istennek, és ezáltal a hatalom által, hogy hadd gyakorolja ő a hatalmát felettünk, és a dolgot, az események fölött, amit mi szeretnénk megoldani. És ha átadjuk ezt, akkor boldogok leszünk. Akkor örömteli lesz az életünk. Nincs felelősségünk. Hát egyszerűen szabadok vagyunk. Nem kell foglalkozni. Minek? Átadtam. Ő tudja csak megoldani, én mehetek utána nyugodtan, már is felejtettem, hogy miről volt szó. Annyira biztosak lehetünk benne, hogy ő a javunkat munkálja. Mert ő, ami mennyi édesatyánk, dicsőség neki. Amen.